Kedves testvérek, gyerekek, fiatalok szolgálatával, a pálmaág lengetéssel, énekkel és versekkel az volt a szándékunk, hogy minél inkább bele tudjuk gondolni, képzelni magunkat a virágvasárnapi történetbe, lélekben. Kicsit menjünk vissza hozzá. Énekkel, pálmalevelekkel dicsőítve fogadták az Úr Jézust Jeruzsálemben. Nagyon jól tudjuk, hogy kényszerből az emberek sok mindent megtesznek. Tömegek éltették a háborúkban, az elfoglalt városokba bevonuló megszállókat, az életüket féltve. Itt nem erről van szó. Itt nem volt semmiféle kényszer. Az Úr Jézus nem fenyegette meg a tömeget, hogyha nem éjjenzik, akkor elbocsátja őket, vagy megemeli a személyi jövedelemadót. Ő egyszerűen csak jött, mert ennek volt itt az órája. A tömeg pedig éppen ugyanilyen egyszerű és természetes válaszként fogadta őt királynak kiáró üdvözléssel. Az első dolog, amit szeretnék, ha megjegyeznénk és megértenénk ezen az ünnepen, hogy a tömegnek az ünneplése virágvasárnap még őszinte volt. Nem valami szerepet játszottak. Hát igen, ez a dolog magyarázatra szorul, ezért is ír János az ő evangéliumában bővebb magyarázatot, mint a társai. Hiszen ez a legkésőbbi evangélium, már a legkésőbben leírt evangélium, a tudomány mai állása szerint, így hát Jánosnak lehetett némi fogalma róla, hogy hol támadtak kérdések a már meglévő evangéliumokkal kapcsolatban, úgyhogy ő még jobban megerőltette az emlékezetét, és egy-két különlegesebb információt is megosztott velünk, amire a többiek figyelme valamilyen okból kifolyólag nem terjedt ki. Tehát végig gondolta, hogy vajon hogy lehet, hogy egy hét alatt, kevesebb, mint egy hét alatt, teljesen a visszájára, az ellenkezőjére változott a Jézusról alkotott közösségi vélemény. Hát ezért ír valamit arról, hogy mi is volt hát ez a dicsőítés. Megosztja velünk, hallhattuk, hogy a Jézust hosannával fogadó tömeg egy része tanúja volt Lázár nem sokkal ezelőtti feltámasztásának. Tehát csodát láttak. Nem is akármilyet, hiszen a 4 napja elhunyt Lázárnak az Úr Jézus csak úgy egyszerűen egy imádság után bekiáltott a sírba: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, kezén és a lábán pólyákkal. A saját lábán jött ki. János úgy emlékszik, hogy ez az esemény nagyon nagy vihart kavart. A szemtanúk java része Jézus híve lett ezek után, a farizeus írástudó társaság pedig ekkor aztán végleg elhatározta, hogy meg kell gyilkolni Lázárt is, és Jézust is, nem maradhatnak életben. Ezek után nem sokkal következett a jeruzsálemi bevonulás vasárnapja. A régi feljegyzésekből a tudósok úgy sejtik, hogy Jeruzsálemnek ekkor tájt körülbelül 55 ezer állandó lakosa lehetett. Amikor eljött a páska ünnep, akkor ez több mint a háromszorosára duzzadt, ugyanis olyan 100-120 ezer zarándok érkezett még a város lakói mellé. Hát a saját városunkra, ha gondolunk, illetve településünkre, ha gondolunk, ha háromszor ennyi ember van, de ugyanennyi hely, ugyanennyi utca, hát igen-igen, felduzzanna mindenhol a létszám, nagyon meglátszana a különbség. Szinte kezelhetetlen tömeg alakult így ki Jeruzsálemben. És akkor terjedt közöttük a hír: mi láttuk, amikor egy 4 napja halott embernek ez a Jézus bekiabált a sírba, és ott az ember kijött. Csodatévő! Ez a Jézus, ami megmentünk. Tehát a tömeg ünneplése, amennyire lehetséges, őszintén jött a szívükből a virágvasárnapon. Viszont az Úr Jézus nem ünneplésért ment Jeruzsálembe, ez a másik dolog, amit jegyezzünk ma meg. Azért ment Jeruzsálembe, hogy ott az életét letegye váltságul az emberiségért. A páska ünnep hetének első napján, azaz vasárnap ment be Jeruzsálembe, úgy, ahogyan az Izraelnek megígért igazi királyhoz illett. A szamár akkoriban nem számított a szegények lovának, ugyanolyan előkelő állat volt, mint a ló. Királyok is mentek olykor Szamáron. Leginkább akkor, amikor valahová békés szándékkal vonultak be. Valami olyasmi lehetett ez, mint amikor manapság valami bemutatóra mennek a katonák, és akkor a tanknak vagy a páncélosnak a csöve nem előre van fordítva, hanem hátra. Ezzel jelzik, hogy ha bárki látja őket, ők most nem harcolni jöttek. Hát a Szamáron közlekedés a királyok hadvezérek részéről valami ilyesmit jelentett. Lovon akkor mentek, ha vérengzést akartak folytatni, az a csatába való állat a maga erejével, szilajságával. Ha a király Szamáráton érkezett, abból viszont tudni lehetett, hogy nem kell félni tőle, mert úgy érzi, hogy a sajátjaihoz jött haza, úgyhogy békességes a szándéka. Ezzel az akkoriban minden ember számára világos jelképpel érzékeltette az Úr, hogy ő bizony tényleg király, de nem megszálló, nem elfoglalni, nem rombolni érkezett, hanem építeni, hanem vezetni, szeretni az ő saját népét. És íme össze is állt a nép fejében a gondolat. Összeállt a kép. Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, kijött a négy napos halott a sírból a szemünk láttára, most pedig Szamár csikó hátán lépked befelé Jeruzsálembe, közelgő ünnep. Hát nyilván ő a megígért messiás. Ő a királyunk, aki majd elkergeti a római megszállókat. Utána majd békesség lesz Izraelben. Majd úgy a forradalom után. Éppen úgy, ahogy az Isten megígérte. Őszintén ünnepelték Izrael megígért királyaként, hálaadással. Olyan nagy egyetértés volt a nép körében az Úr Jézus személyéről, hogy a farizeusok és írástudók János emlékei szerint keserűen ennyit tudtak csak mondani, ha látjátok, hogy semmit nem tudtok elérni, az egész világ őt követi. Akik nem sokkal azelőtt Jézus meggyilkolását vették tervbe, virág vasárnapra a tervükkel egyszeriben magukra maradtak, mert már nem voltak szövetségeseik, akikkel végrehajthatták volna a vágyukat. Íme ezúttal a tömeg jól választott. A valódi Krisztust éltette, és nem az Isten ellenségeit. Ezért olyan csodaszép ünnep a virágvasárnap, ezért olyan jó a nagy hét kezdetén minden évben erre visszagondolni, az Úr Jézus egyszer a földi élete során végre olyan igazi ünneplésben részesült, amilyennel az első pillanattól fogva mindvégig kellett volna az ő életét kísérni és fogadni. És hát ebből következik aztán a kérdés, hogy ha ez így van, hogy őszinte szívből örültek, és valóban királyukként köszöntötték az Urat, akkor hogyan fordulhatott meg 5 nap alatt a véleményük teljesen pont az ellenkezőjére? Nem csak közömbössé lettek, nem csak csalódottak voltak, a halálát kívánták. Nem egész egy héttel azelőtt még éltetett és pálma ágakkal köszöntött emberre, királyra. Nos, ennek 2 oka volt. Az első ok az, hogy a farizeusok és az írástudók jól tudták manipulálni a népet, tehát nem nyugodtak bele abba, hogy az ő szándékuk semmissé legyen. Mindent elkövettek a maguk csatornáin, hogy valahogy meggyőzzék az embereket, hagyjátok ezt a Jézust, nincs nektek erre szükségetek. De ennél egy sokkal súlyosabb oka is volt, ez a második ok, mégpedig az, hogy az Úr Jézus nem a tömeg elvárásainak megfelelően viselkedett. Olyan jól volt itt ebben a versben, hogy nagy tömeggel és nagy-nagy félreértésekkel kísérve érkezett meg az Úr Jézus Jeruzsálembe. Hát ez valóban így történt. Hiszen nem hirdetett forradalmat. Hiszen nem fogott fegyvert a rómaiak ellen. Mit tett? Szeretett parancsot adott. Tanított a szöllőtőről, amelynek a létét az jelenti és az indokolja, ha az Istennek tetsző gyümölcsöket terem. Nem szabadságharc, politika, gazdasági kérdések, hanem az Istennel való bensőséges kapcsolat, és az ebből fakadó békés emberi lét és emberi kapcsolatok is. Másik pártfogóról tanított az Úr Jézus, akire a világ gyűlölete miatt lesz szükségük a hívőknek. Az emberek tehát hamar felmérték, Na ez nem az, akit mi kerestünk. Nem a jó ember mellett álltunk ki. Mivel csalódtak, ez már akkor is működött, nagyon könnyű volt az egész dolgot az Úr Jézus nyakába varni. Ez egy csaló, ez egy istenkáromló. Elfogadta a mi ünneplésünket. Miközben nem azt teszi, amit mi elvárunk tőle. Miközben nem azt teszi, ami szerintünk a messiás dolga. Hát még jó, hogy megérdemli a halált. Nincs is más választás. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Mondta aztán nagypénteken, ami Urunk Pilátus helytartó előtt. Na de ugyanezt mondta magáról mindig, és most így foglalta össze. Szóval nem valami titok volt ez. Tanítványainak is gyönyörűen megfejtette ezt a dolgot, nagyjából ekkor tájt szintén az időben, mikor ezt mondja a János 16 szerint, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Krisztus tehát az igazságért született. Az igazság egyik fele, hogy mi emberek mind kárhozatra méltó bűnösök vagyunk, akik, ha Isten nem könyörül rajtunk, mind el fogunk veszni. Az igazság másik fele, hogy Krisztus léte, tanítása, kereszthalála, feltámadása mind annak a bizonyítéka, hogy ebből a szörnyű állapotunkból egyedül ő benne van mégis kiút. Ő a megoldás. Erre az emberek által megoldhatatlan tragédiájára az egész emberiségnek. Jézus azért jött, hogy ezt hirdesse és ezt tanítsa, és ezt élje oda az emberek elé. Ezzel szemben a jeruzsálemi sok ezres tömeg politikai, evilági szabadulást és evilági győzelmeket várt a Szamárháton bevonuló királytól. És amikor nagyon más kapott, akkor egyszerűen kihátráltak mögüle, és ellene fordultak. Nagyon könnyű csalódni Istenben, ha a saját vágyainkat kérjük rajta számon. Mi is megtehetjük ezt, és el is hagyhatjuk őt. Szabadságunk van erre. Ez azonban a legnagyobb tragédia, amit ember megélhet, a legrosszabb döntés, amit ember hozhat. Életveszélyben ellökni magamtól az engem megmenteni igyekvő kezet. Nem gazdasági, nem evilági szabadulásra és győzelmekre van nekünk igazán szükségünk, hanem a bűn és az örök kárhozat szorításából kell megszabadulnunk. Az örök boldogságba vezet győzedelmesen a virágvasárnapi király. Nem csak Izrael, hanem az egész emberiség királya. Méltó arra, hogy királyként ünnepeljék, hiszen a bizalmat már előre megszolgálta. Hiszen a mi számunkra szeretetét, elkötelezettségét a kereszten bizonyította. A tömeg előtt is, hiszen azt is láthatták, még egy hét sem telt el. Bizonyította a szeretetét. Mi egyéb kell még? Én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Sajnos a jeruzsálemi zarándok tömeg csak egy kis ideig hallgatott. Most minket is kérdez az Úr. A nagy héten gondold végig, kedves testvérem, mire vagy kire cserélted, esetleg cserélnéd el az Úr Jézus követését. Lásd be, ha helyette bármi vagy bárki mást a legfontosabbnak tekintesz az életedben, azzal a lehető legrosszabb döntést hozod. Ne cseréld el az Úr Jézus semmire és senkire, ha ő a tiéd, és te az övé vagy, akkor győztes királyod van, és az ő oldalán a bajban is, sőt, örökre győztes az életed. Tarts ki a király mellett hittel, bizalommal és engedelmességgel mindenkor, mert ő adja neked a boldogságot mind e világban, mind az örökké valóságban. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra, mondja az Úr. Ámen. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló Úrunk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy a virágvasárnap eme titkaiba most betekintést engedtél. Olyan sok elképzelésünk van erről az ünnepről. Köszönjük, hogy segítesz a lényeget meglátni, hogy te az igazságért küldted el az Úr Jézust, és ő az igazságot töltötte be itt a földön közöttünk. És hogy igazság volt, és neki kiáró a virágvasárnapi dicsőítés. És hogy rettenetes tragédia a dicsőítő tömegek néhány nappal későbbi visszahátrálása, hőkölése. Ó, jó atyánk, irgalmazz nekünk, hogy ne legyünk ilyenek, hogy ne bizonyuljunk olyan megbízhatatlannak, mint csatában a meglazult íj. Hiszen éppen így az életünk múlik a melletted vagy az ellened való döntésen. Köszönjük, hogy ezt már érthetjük. Ez jelenti azt, hogy az igazságból valóvá formálsz bennünket. Mert nem vagyunk az igazságból valók, de te át tudsz bennünket formálni. Köszönjük, ha már érezzük, hogy valóban te vagy a leglényegesebb és a legfontosabb az életünkben, hiszen mindent és mindenkit neked köszönhetünk. Ezzel nem kevésbé, hanem még jobban szeretjük az összes többieket, akiket szerethetünk. Ha te vagy az első helyen, te tanítasz meg az igazi szeretetre. Te nélküled csak valamiféle egymáson csüngő szeretetünk lehet. Köszönjük, hogy te megmutattad az igazi szeretetet, az az igazi szeretet, ha valaki életét adja a barátaiért. Úr Jézus, köszönjük, hogy ezt is megtetted értünk. Kérünk add, hogy az előttünk álló nagy héten tudjunk igazán belegondolni ennek a mélységébe, iszonyodjunk meg a bűneinktől, és nyitott hadd lehessen a szívünk még inkább te feléd. Kérünk, hogy áld meg majd az Isten tiszteleteinket is, hogy a te igéd szóljon közöttünk, hogy te légy, aki vezes, te légy az, aki vezetsz, te légy az, aki megszólítasz, nehogy valami emberi szinten leragadjunk, mint ez a virág vasárnapi tömeg. Hadd lássuk az igazságot, amely örök életről, örök kárhozatról, isteni irgalomról és jogos ítéletről szól. Az összes többi eltörpül emellett. Köszönjük neked, hogy azt ígéred, hogy akik először a te országodat keresik, azoknak az összes többi szükséges mind-mind megadatik. Köszönjük, hogy tapasztalhattuk is már, hogy így van. Kérünk, segíts ebbe belekapaszkodni örömben és bánatban mindenkor. Kiáltunk hozzád, Urunk, hogy áld meg azokat a testvéreket, akik különösen nagy próbát hordoznak. Így a gyászoló szíveket hadd hozzuk eléd. Hadd hozzuk eléd a régebben elhunyt szeretteikre emlékezőket. Hadd hozzuk eléd a betegséget hordozókat és a szeretteikért aggódókat. Kérünk, hogy legyél mellettük éjjelben és nappalban. Vigasztald, erősítsd őket. És kiáltunk hozzád a nemzetünkért is. Áld meg, jó atyán, kérünk a vezetőinket, hogy a te utadat járják, hogy tisztességgel járjanak élen ebben a nemzetben, hogy hadd tudjon tisztulni, a közélet hadd tudjon tisztulni, mindnyájunk szíve és gondolkodása. De ehhez az ő példájuk biztos, hogy kevés. Ehhez a te példádra van szükség, Úr Jézus. Ezért kérünk, hogy áld meg a harangok szavát, áld meg az ige hirdetőket, a gyülekezetek tagjait. Hadd lehessen keresztjén ez a mi magyar népünk. Hadd lehessen valóban példa a többi népek előtt, és ezt csak tőled kaphatjuk, és tőled kérhetjük. Ezért kérjük, add meg. Így áld meg a határokon túl élő magyarjainkat, és a határon innen élő valamennyi a hazánk iránt békével és szeretettel gondoló embert. Hadd építsük együtt összefogva az országunkat a tőled tanult mértékek és tisztesség szerint és erővel. Kérünk, hogy áld meg mindnyájunkat, kísérj el az otthonainkba, legyél velünk mindig. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Növekedjetek a kegyelem.